Dicsértessék a Jézus Krisztus! Molnár Péter vagyok, a Mária Rádiónak a riportere. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kemenes Gábor atyát. A beszélgetésünknek az az aktualitása, hogy 2018. május 20-án délután 16 órai kezdettel egy ünnepi szentmisét fog a Mária Rádió közvetíteni. Ennek az a címe, hogy Pünköst Európa felett, Budapest felett. Ezt az ünnepi szentmisét Kemenes Gábor atya fogja tartani. Egy pár mondatba el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy az atyának az életében mik azok a fontos dátumok, amik eddigi életébe meghatározóak voltak. Született Budapesten, szentelték Esztergomban 1973. június 19-én, káplán Varsányban 1973 és 74 között, Széchenyben 1974 és 77-ben, Zuglóban 80-81 között, a budapesti Szent Család plébánián 81-től 90-ig, Budapest Kelenföldön 1990 és 93 között, Terézvárosban káplán volt 1993 és 96 között, Budapest Széphalmon 1996-98 között, és Nagykovácsiban 1998 óta plébános atya, és hivatalosan 2000-től börtönlelkész is. Szeretném Gábor atyát megkérdezni, hogyha mesélne a gyerekkoráról, a szüleiről, hogy milyen iskolákba járt, és mikor érezte először, hogy a Jóisten őt várja, és mikor érezte, hogy a papi hivatást fogja választani. Szeretettel várjuk, hogy mondja el ezzel kapcsolatban gondolatait a kedves hallgatóknak. Parancsoljon, atya!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Egy áldott családban születtem, édesapám villamosmérnök, édesanyám pedig matematika-fizika szakos tanárnő volt. Ők elég idős korukban kezdték el a közös életüket, akkor időskornak számított. Édesapám akkor 37 éves volt, amikor megnősült, és édesanyám pedig 28 éves volt. Ők nagyon komolyan készültek a házasságra, úgy kerültek össze, hogy meghívták őket keresztszülőknek. Egy ismerőshöz nem ismerték egymást, és aztán ebből a találkozásból 9 év után házasság született. Annak idején mindig is nagyon szépen számoltak be arról, hogy esküvőjük előtt egy évvel Mária remetén jegyezték el magukat a remetei templom kertjében, és ez mindig is egy fordulópont volt az életükben. Az esküvőjüket pedig 1949 Jézus szíve ünnepén tartották, ez pénteki nap volt, tudatosan vállalták ezt, akkor is annak ellenére, amikor még akkor bőjt volt, és így mindig is emlékezetes volt, amikor már később, mint gyerekek ünnepeltük ezt a napot, hogy mindig a cseresznyi és rétes volt az ünnepi menü, mert akkor az esküvőkor is ez volt. És mindjárt egy évre születtem én az úrnapján, és ez számomra meghatározó volt, hogy abban az esztendőben úrnapja volt az én születésnapom, Medárnapja. Sorba jöttek egymás után a testvéreim, egymás után születtünk négyen, és kicsit később az öcsém András, a zongoraművész. Nagy ajándék volt, hogy olyan szerető családban nőttünk föl, bár nagyon sok nehézséggel kellett megkezdenünk, hiszen nagy család volt, anyagilag nem volt nagyon elereszve a család. Édesapámat nagyon hamar lehelyezték Budapestről Fehérvárra, és ő ott dolgozott a Videótonban. Volt egy darabig, amíg munkásszállalakot, de ezt azt nagyon kevés rövid ideig csinálta, minden nap ingázott, ami azt jelentette, hogy nagyon hosszú ideig tartott neki az utazás, hiszen nem közlekedési eszközökkel utazott, és így nagyon sokat volt távol, de amikor hazajött, akkor szívvel, lélekkel próbált a családra figyelni, és ránk gyerekekre. És így nagy ajándék volt az a meleg családi légkör, ahonnan elindult az életünk. És hát ez meghatározta sok mindent az életünkben, az életemben. Fontos volt számukra a hit, a hitre nevelés, de hát ez az ő személyes példájukkal segítették és csinálták. És ez ajándék volt akkor mindannyiunk számára, hogy láttuk azt, hogy ők mennyire komolyan gondolják és komolyan veszik az életüket, veszik a hitüket, és hát így neveltek bennünket. Annak rendjén módja szerint templomba jártunk, ásárzók voltam, korán volt a bérmálás, hiszen akkor nehéz idők voltak, és sokszor úgy gondolkoztak az emberek, hogy ki tudja, hogy meddig lehet bérmálkozni, vagy hogyan is. Én kisgyerek voltam még, azt hiszem, hogy éppen talán ötödikes vagy hatodikos, amikor bérmálkoztam, minisztráltam, én voltam az utolsó a bérmáláskor. Szép emlék azért marad, halvány emlék marad erről. Fordulatot hozott az életemben az, amikor abban a templomban, ott Újpesten, a Szent István templomban egy kórus telepedett le, a ifjúsági kórus, amelynek tagja lettem. Zenét tanultam, zongorát tanítottak a szüleim, zenét tanítottak a gyerekekkel, és velem is zongorát tanítottak, és így lettem aztán zenész, meg sokat kezdtem el orgonálni, és vagy játszani a templomban is. Volt egy olyan partitúrám is, amelyikben az volt beleírva, hogy a Kodály Mise első kántarának, de hát ez csak ilyen nem hivatalos bemutató, de ott a kórusban ezt énekeltünk. És olyan nagy ajándék is volt ez így. Meg sok mindent megélelt bennem a közösség, a nyári együttlétek, lelki gyakorlatok. Meghatározták sok mindent az életemben, hogy talán ezen az úton kéne menni. Szüleim azt akarták, hogy biztosan legyen komoly nevelés az életemben, így kerültem én a Pirista gimnáziumban, ahol azért meghatározott volt egy pár tanár, akik nem csak tanárok voltak, hanem lelki atyák is. Bár nekünk még minden tanárunk pirista volt, kivéve a tornatanárunk, és ez egy nagyon nagy ajándék volt így számunkra. És tulajdonképpen a kórus határozta meg, ez a közösség határozta meg azt, hogy valahol, valamilyen formában talán ezt jó lenne folytatni tovább. Persze, én villamosmérnöknek készültem édesapám után. Sokat kellett otthon segíteni és megdolgozni is a ház körül, mert édesapám nem volt otthon. Gyakorlatilag a munkák rám hárultak. De így született meg bennem az érettségi előtt, hogy talán nekem mégsem az egyetemre kéne mennem, hanem teológiára. Amikor ezt bejelentettem, akkor azért az hangzott el felém, hogy örülünk neki, de jól gondold meg, mindenben támogatunk, de ez egy komoly döntés és komoly választás, a te választásod. És mindig éreztem a támogatást, de sosem azt a biztatást, hogy most akkor azért legyek pap, mert ők ezt szeretnék. De nagyon nagy ajándék volt, hogy 18 évesen elindulhattam ezen az úton, bár akkor azért kipróbálták a szeminaristákat is azzal, hogy elvitték őket katonának. Engem is besoroltak, csak akkor olyan állapotban voltak a kezeim, hogy kaptam egy év egészségügyi halasztást, és talán gondviselés is volt, meghúztam a katonaságot végül is. Hát ott lassan sok minden alakult az életemben, meghatározó volt az a közösségi élet, de egyre jobban nyomasztott az, hogy tényleg én alkalmas leszek erre az egész dologra, és nagyon sokat gondolkoztam ezen, és hát igazából, amikor eljutottam odáig, hogy most már diákonus szentelésem, ami hát a negyedév végén volt, és akkor én mostani fejemmel nem is tudom, hogy volt nekem bátorságom ahhoz, de 22 évesen egy komoly elvonulás, csendes elvonulás után úgy gondoltam, uram, ha te hívsz, akkor biztos, hogy te alkalmassá fogsz tenni erre, és készen állok erre. És így szenteltek akkor diákonossá 22 évesen. Következő év sem volt olyan könnyű, mert ott is azért sok mindent kellett végig gondolni, hogy tényleg hogyan is, mint is tudom én ezt megállni a helyemet. És így végül is nagy ajándék volt, hogy 1973. június 19-én Kisberg püspök atya, aki akkor két egyházmegyét is vezetett, Fehérvári egyházmegyét és a Esztergom egyházmegyét, ő szentelt pappá Esztergomban.
Megkérdezhetem, hogy mi volt a papi elmondata, atya?
Hát meg lehet kérdezni, ez egy izgalmas dolog volt, mert hát hiszen szokott a szentelési képen lenni olyan gondolat, ami meghatározza az embernek az életében. Hát én nagyon sokáig keresgéltem, aztán végül is majdnem azt tudom mondani, hogy majdnem kinyitottam a Szentírást, és aztán így akadtam rá a korintusi levélnek a nagyon szép mondatára, amit akkor nem éreztem, hogy mekkora akkor a feladata és felelősség, amikor ez megszületett, de nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon rá illett akkor az életemben, és ez a mondat nem más, mint Pál apostolnak az a szavai, hogy nem akarok köztetek tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. És ez akkor tényleg ez lett a szentelési elmondat, akkor még nem értettem, kezdtem érezni később, hogy mit is jelent csak róla tudni, és mit jelent, hogy a megfeszítetről, hogy jelenti azt is számunkra, hogy oda kell tudni adni magamat, és hogyha én nem teszem oda magamat, akkor hiába minden, amit én teszek vagy csinálok, mert nem leszek hiteles tanulja annak, amit rám bízatott, és egyre jobban próbáltam Krisztusivá lenni, meghalni saját magam számára, mi persze nagyon sok küzdelmet jelentettem az embernek a gyengeségével, a helyzeteivel, hiszen nagy kalandok voltak az életemben egy-egy plivánián, de én mindig is hálás vagyok azoknak az embereknek, azoknak a közösségeknek, akik mögöttem voltak, akik imádkoztak értem. Az imádságok tartottak meg abban, hogy valóban Krisztusról akarjak tudni ma is, és Krisztushoz akarjak tanúságot tenni.
Egy régebbi nyilatkozatából szeretnék egy pár mondatot a kedves hallgatóknak felolvasni, ami engem nagyon megfogott. Amikor Isten szeretete küld, akkor nem mondhatom azt, hogy én most ezt nem teszem. Mindig is vágytam arra, hogy Isten örömét és szeretetét megélhessem ebben a világban. A karizmatikus megújulás mozgalomban fantasztikus megtapasztalás volt, hogy Isten lelke hogyan működik az emberekben, és az Isten felé való megnyilásnak milyen csodálatos gyümölcsei vannak. Fantasztikus ajándék segíteni azoknak, akik bajban vannak. Így jártam kórházakba, majd börtönökbe. Mint regnumi pap kíváncsi voltam, hogy milyen lehetett a börtönre ítélt atyáknak. Bementem, túl jól sikerült a mise, ott ragadtam. Nem magamnak kerestem ezt a feladatot, meghívás lett, és én vállaltam. Ugyanúgy, mint az ifjúsági munka, már kispap koromban segédkeztem a kismarosi találkozókon, hálás vagyok, hogy adott az Úristen kezdeményező készséget, leleményességet, bátorságot ahhoz, hogyha kell valamit csinálni, akkor azt megtegyem. Ezek nagyon szép mondatok, Gábor atya, és mit tudna még ezt hozzátenni egy pár mondatot, ha kérem?
Igazából a meghatározó az életemben az volt, hogy találkoztam a regnumi közösséggel, és meghatározó ajándék volt számomra László Gábor atya, aki a maga életével is példájával egy nagyon-nagyon lelkes ember volt, lelkes pap volt, bár sokat kellett szenvednie, hiszen az ifjúsági munkáért, szolgálatáért börtönbe is került, de meghatározó volt ez a találkozás, meg az a meghívás, hogy meghívott ebben a közösségben, az ifjúsági munkában. Ez elindított arra, hogy ezt a munkát, vagy ezt a szolgálatot komolyan vegyem. És később jöttem rá, ez az ifjúsági munka, ez a szíve az egyház szolgálatának, hiszen a jövőt kell nekünk építenünk. És akkor döbbentem rá, hogy az a kórus is, ahol én énekeltem még gimnazista koromban, meghatározó volt az a közösség, ahol együtt énekeltem Sijei Jenővel is, aki abban a kórusba tartozott. Olyan alapot adott, egy olyan elkötelezettséget adott, ami aztán továbbra is tudott vezetni mindenféle nehézségek között. És így tényleg ajándék volt számomra az, hogy ezt az ifjúsági munkát tudtuk élni vidéken is, ez Széchenyben, hiszen meghatározó volt, hogy ott György atyával voltunk együtt káplánok, később aztán Sajgó Szabolcs atyával, akkor még nem volt jezsuita. Itt együtt próbáltuk ott azokat a fiatalokat, akik ott éltek, Isten felé vezetni. Olyan élmény volt, hogy nem olyan régen visszahívtak, hogy tartsak náluk Szentlélek szemináriumot, és olyan ajándék volt, hogy most azok a fiatalok, akik most már szülők, sőt már nagyszülők is, hogyan vágytak arra, hogy most megújuljon az életük, és hogyan próbálják szolgálni most azt az életet a maguk életében, maguk helyzetében, ami azóta nagyon sok minden változása ment keresztül. És mindig is próbáltam ezt a közösségi utat élni, és így nem csak kispapkoromban, hanem később is a nagymarosi találkozóknak a szolgálatával, a zarándoklatokkal, ifjúsági zarándoklattal, később aztán úgy megtapasztalva a Szentlélek munkáját, bele tagozódtam a karizmatikus megújulásban. Így meghatározó élmény, vagy meghatározó ajándék lett számomra az, hogy megélhettem a Szentléleknek a csodáját, azaz a pünkös csodáját, ami ma is élő valóság. A lélek él, munkálkodik, hív, formál, gyógyít, és nagyon meghatározó az, hogyha erre a lélekre, az Isten vezetésére, az Isten szent lelkére igen mondunk, akkor bennünk is csodát tesz, és bennünket is, mindenkit is átformál. És így lett ajándék számomra az, hogy először csak hallottam a karizmatikus megújulásról, a lélek munkájáról, aztán sokkal tudatosabban is belekapcsolódva, így kerültem bele. Majdnem mondhatni azt, hogy a születésének az idején itt Magyarországon azért nem egészen, mert azért voltak itt sokkal korábban kezdő atyák is, meg közösségek is, de hát hiszen nem olyan régen ünnepeltük megújulásnak az 50. évfordulóját, és ezért olyan ajándék, hogy ennek a kezdet-kezdetén itt Magyarországon is tudtunk segíteni ebben. Persze ennek azért volt sok hátulütője is, hiszen akkor még rendszerváltás előtt azért nem mindig dicsérendő dolgok voltak ezek a találkozók, vagy a közösségek, de az annál inkább ez kihívást jelentett, és annál inkább azt jelentette, hogy mennünk kell, és csinálnunk kell, még inkább kell csinálnunk, mert az Úristen erre hív, a lélek erre indít, és bátorít. Nagy ajándék volt ez így, és ajándék most is.
Igen. És azt is tudom, hogy zarándok utakat is vezet, és hogy nagyon jó lelki vezető. Ha csak pár mondatot erről is mesélne a hallgatóknak.
A kíváncsiság vitt el a zarándoklatra, mert hallottam Medjugorjéről, és mikor először elmentünk négyen egy Trabanttal Medjugorjéban, az meghatározó lett számomra megtapasztalni a kegyelem helyét, és egyáltalán azt, hogy Mária mennyire édesanyja, és már akkor elhatároztam, hogy ide el kell hozni embereket. Attól kezdve nagyon tudatosan kezdtem oda zarándok csoportokat vinni. Először persze még nagyon izgalmas utak voltak, mert nem lehetett oda simán eljutni, hiszen akkor még ott kommunizmus volt, a határon nem volt szabad azt mondani, hogy hova megyünk, nem kaptunk volántól sem buszt, akkor még ilyen szakadt TL buszokkal, meg mindenféle dologkal mentünk el, de annál inkább és annál szebb volt és izgalmasabb volt, és ez nagy-nagy ajándék volt ez így akkor. De azt is láttam, hogy akik oda elmentek, azoknak az élete nagyon komolyan megváltozott. És ez arra indított, hogy ide azért muszáj elvinni embereket, mert szükségük van az élő Istenre, az Istennel való találkozásra, arra, hogy az életük megváltozzon, hogy az életük alakuljon. És hát ez történt így sorban, és tavasszal meg ősszel mindig akadtak vállalkozók, akik eljöjjenek, és hát azóta is egy kicsikét küldetésemnek is, vagy hivatásomnak is érzem azt, hogy elvigyem őket nem arra, hogy most egy zarándoklat, vagy zarándoklat szervező legyen, hanem azt, hogy az emberek találkoznak az Istennel, hogy megváltozzon az életük. És nagyon nagy köszönet azért, hogy nagyon sok hivatás született ott, nagyon sok gyógyulás történt ott, nagyon sok élet rendeződött ott. Azt lehet mondani, vagy biztosan azt tudom, azt merem mondani, hogy mindez, aki oda nyitott szívvel elment, annak megváltozott az élete, és ez ajándék.
Köszönöm szépen. Most arra kérném, hogy ebben az ünnepi szentmisével kapcsolatban, ami pünkösd vasárnap lesz délután 4 órakor, ha ebben kapcsolatban megosztaná a gondolatait a kedves hallgatókkal.
Hát úgy született ennek a szentmisének az ötlete, hogy Nyugat-Európában a karizmatikus megújulás első nagy lendületében pünkösdre lelket várva fölmentek az emberek több nagyváros fölé egy hegytetőre vagy egy magaslatra, és ott imádkoztak a városért. És ezért is lett ennek a neve, ennek a találkozónak a neve, hogy pünkösd Európa felett, hogy a Európát, a jó öreg Európát töltse el a lélek, és újítsa meg a lélek. Úgy tűnik, hogy ma erre nagyon komoly szükség van. És ez több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött el. Talán majdnem azt mondhatni, hogy a rendszerváltás ideje után nem sokkal. Gondoltuk, hogy nekünk is föl kéne mennünk imádkozni ezért a városért, ezért az országért, és hát így találtuk azt a helyet, a víztárolót, annak a víztároló fölötti füves területet. Fantasztikus szép kilátás van ott a városra, a várra, egész Budapestre, hogy itt kell imádkozni ezért a városért, ezért az országért, hogy valóban járj át a lélek, töltse el a lélek, újítsa meg az életünket, adja meg a Szentlélek tüzét a szívekben, és így megújuljon ez az ország. Merjünk kitárni a szívünket, kitárni a karunkat az Isten felé, hogy áldja meg ezt a várost, és tisztítsa meg ezt a várost, hiszen azért minden egyes nagyváros tele van emberekkel, de hát sok-sok teherrel is, bűnnel is, amitől ennek a városnak, ennek a helynek meg kéne szabadulni, és meg kéne tisztulnia. És hát így indult el ez az imádság. Picit pecsét is volt rá erre az imádságra az, hogy amikor a városmissziónak a záró szentmiséjét, vagy a ünnepi szentmiséjét éppen itt a Gellért hegyen, itt mutatták be a püspökök, és sok-sok plébániáról zarándok csoportok indultak föl oda a Gellért hegyre, és ott volt az ünnepi szentmise, hálát adva azért, hogy itt most az egész nagyvárosban megszólalt az evangélium, meghívást kaptak az emberek a megtéréssel arra, hogy megújuljon ez az egész ország. És azt gondolom, most megint aktuális ez a pünkösdvárás, vagy lélekvárás, vagy az ország megújulása, hiszen egy nagyon nagy ajándékot kaptunk, hogy 2020-ra itt lesz az Eucharisztikus Világkongresszus, és hát erre készülve most egy nagyon nagy ajándék, hiszen egy évvel ezelőtt pünköskor lett meghirdetve ennek az egész kongresszusnak az előkészülítése, és most bíboros atya pünköst hétfőn ezt fogja megerősíteni, meghirdetve, meghívva második előkészületére, Mária remetére, mint egy nyitányaként előtte, ezért imádkozunk a városért és az országért.
Köszönöm szépen. Na most arra kérném Gábor atyát, hogy a szűzanyához mondjunk el együtt egy imádságot, befejezésképpen egy üdvözlégy Máriát, hogyha elmondanánk szerintem, mert itt volt most is a szűzanya köztünk, és a Jóisten is úgy érzem, hogy velünk volt, és egy olyan szép dolgot tervez, és egy olyan szép szentmisét fogunk majd hála Istennek közvetíteni, amire minél több embert, hallgatót várunk szeretettel, és remélem, hogy minél többen ott leszünk ezen a ünnepi szentmisén. És akkor imádkozzunk, atya, megkérem együtt.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen.
Gábor atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szeretnék öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Thank you. Pünkösd Európa felett, Budapest felett. Beszélgetést hallottak Kemenes Gábor atyával, az interjút Molnár Péter készítette.